óvakodott beavatkozni nézeteltérésünkbe. Megmarkoltam szegányakán az inget, és magamhoz húztam, mint egy krumplizsákot. Figyeljen ide! Sziszegtem a képébe, miközben az oldalához nyomtam a stukkeromat. Ha még egyszer ellenkezni mer velem, lelököm a sínek közé. Akkor nem törődött az emberi fájdalommal, amikor jól felszerelt, légkondicionált kis laboratóriumában belerondított a természet nagy boszorkány konyhájába? Akkor bezzeg nem érdekelték a következmények. Tisztán elméleti síkon és tudományos problémaként kezelt a dolgot. Hát most tessék, győződjön meg róla, hova vezet a maguk steril tudományossága. Minden esetre, ha még egyszer el akarja rontani a dolgom, Isten engem úgy segélyen, lehajítom a vaslépcsőn. Nem bírom hallgatni a szenvedéseit, nyőszörgött szegál, védekezőn arca elé kapva kezét. Egyszerűen nem bírom, én nem tudom, magának honnan van hozzá lelki ereje. Nem lelki erőm van, hanem eszem és tapasztalatom. Gondoljon arra, hogy Nyamko képzett szerzetes, olyan iskolatagja, amelyet varázslók gyülekezetének szokás nevezni. Mit akar ezzel mondani? Kérdezte állát, majd a tarkóját tapogatva. Csak annyit, hogy hallgasson. Tartsa keze ügyében az altatópisztolyát, hát ha szüksége lesz rá. Most a második fokozat következik, hallottam Szerap hangját. Néhány gyors futam. Líjing a szégyen futamának nevezte, tudod, miért Nyamko? Mert ettől az ember nem képes többé uralkodni a belein. Ha megfújom a kürtöm, magad alá engeded a vizeleted és beleid tartalmát. Meg akarsz szégyenülni, Nyamko? Csak egyetlen szó is szabad vagy. Megkapom a térképet, és mindketten mehetünk a dolgunkra, nos? Nyamko hadarni kezdett valamit, nem értette, mit mond, mivel Demler erősen megszólította a könyököm. Vigyázzon! Jön valaki! Az előtérbe vezető vaslétra megremegett, jelezve, hogy odalent ráléptek a legalsó fokára. Szegál letörölgette a vércsiköt a szája széléről, és a feljárat felé fordította az altatós stukker csövét. Nyamko még mindig sebesen hadart. A vaslépcső remegése egyre szaporább lett, mintha a fém ütődött volna fémhez. Megragadtam Demler karját, és mutattam, hogy mászom befelé a szervizalagútba. A mozdonyvezető bólintott, figyelmeztető pillantást vetett Szegára, aztán lekattintott a villanylámpáját. Olyan sötétség omlott ránk, hogy az orrunk hegyéig sem láttunk. Nyamko ismét felsikoltott. A szoba belsejében égő lámpa fénye, mintha megrebbent volna a magas, idegtépő, trombita futtam hallatán. Tudtam, hogy csak káprázat játszik velem, hiszen az üvegbúra alá bújtatott égő fényét képtelenek befolyásolni a hanghullámok. Nyamko immár nem is emberi sikoltozása elnyomott minden más hangot. Szegál félrefordult, és a hideg kőfalhoz szorította a homlokát. Demler letörölgette arcáról szemébe folyó verítéket, jókora kalapácsot húzott elő, nadrág szárára vart hosszú-hosszú zsebéből, és vadász fegyvere mellé fektette a kőre. A vaslétra megpendült. Valaki éppen ebben a pillanatban tette át a lábát az utolsó lépcsőfokon. Nyamko buborékolva felnyögött, tompa puffanást hallottam, amiből arra következtettem, hogy a szerzetes végig zuhant a szoba padlóján. Szerab még egy kicsit fújta a trombitáját, aztán abba hagyta. Feltehetően a másik fölé hajolt, és megpróbálta magához téríteni. Demler kérdő nézett rám, de én nem etintettem. Szegár remegő pisztolyal a szoba bejárata felé mutatott.
A vérfarkas,
bólintottam. Pedig még nem ő volt a jövevény. Abban a pillanatban ugyanis, hogy Demler még egy kalapácsot halászott elő a zsebéből, és társa mellé fektette, felcsattant odaállt Szeráb egyre türelmetlenebb hangja. Térj már magadhoz, Nyamko! Csak az időt pocsékolod, hiszen úgyis megtudom, mit tudni szeretnék. Értsd meg, nem akarlak megölni. Elveszem a térképet, és mehetsz, amerre szemed lát. Fogalmam sem volt róla, hallja egy nyomkó a másik szavait. Mielőtt ugyanis megpróbálhatott volna válaszolni, éles, ideges kiáltás hasított a pillanatnyi csendbe. Kezeket fel! Rakja fel a mancsát! Liu! Óvatosan! Mert eldurran a kezemben a hatlövetű! Tegye le a fegyverét! A fegyveremet? Hallotta Mr. Liu csodálkozó hangját. Miféle fegyveremet? Hiszen nincs nálam semmi, csak a trombitám. Menj oda hozzá, Giulianna, nézd meg, igazat beszéle. Vigyázz! Került ki a földön fekvő lámát. Nézd meg, kicsoda! Felesleges megnéznie, Miszti Róza, készségeskedt Liu. Nyamkónak hívják, és a kolostor főapátja régi barátom. Hogy a fenébe kerültek ide? Néhány pillanatig azon törtem a fejen, vajon a díróza testvérpár váratlan felbukkanása veszélyezteti a terveimet, végül be kellett látnom, akár veszélyezteti, akár nem, nincs módomban változtatna dolgok menetén. Mr. Nyamko a barátom, ismételte Mr. Liu. Kínában ismerkedtünk össze, az ő nyomát követve jutottam ide a föld alá. Követte? Liu halkra fogta a hangját, amiből arra következtettem, hogy egészen közel hajolt Dirózzához. Nyamkót elrabolta a dög! Elrabolta! Ide hurcolta! Aztán eltűnt a kámfor. Jó lenne, ha segítenének és lelépnének innen, mielőtt még komolyan foglalkoztatott a dolog, hogy valamiképpen megpróbálok beavatkozni az események menetébe. De odalent ismét megrázta valaki a vaslétra végét. Méghozzá olyan erővel, mint ha le akarta volna tépni a falról.
Ez ki?
Suttogta fülembe elcsukló hangos Szegál. Nem válaszoltam, csak ajkamra tettem az ujjam. Az elmúlt 24 órában alig ettem valamit, panaszkolt Mr. Liu. Egyfolytában Nyamko barátomat kerestem, önök tudták, hogy eltűnt. Mintha Mr. Lawrence említette volna, mondta bizonytalan Giulianna. Egészen idáig jöttem a dög nyomán, nem volt nehéz, hiszen porosas az út. Őszintén szólva, amíg rá nem találtam Nyamko barátomra, kételkedtem a vérfarkas létezésébe, most azonban kénytelen vagyok beismerni, hogy tévedtem. Megtennének nekem egy szívességet? Parancsoljon, Mr. Liu. Próbálják meg magához téríteni Nyamkót. Én már próbálkoztam vele, nem mentem semmire, úgy látszik túl mély a kábulata. Szegál izgatottan mocorgott mellettem. Demler legnagyobb megdöbbenésemre újabb kalapácsot fektetett a másik kettő mellé. Borzasztóan sajnáltam Giuliannát, és Gino iránt sem éreztem haragot, de nem siettem a segítségükre, nem lehetett. Saját maguknak keresték a bajt, hiszen világosan megmondtuk nekik, lépjenek le a térképről. Felemet mutató ujjammal figyelmeztettem Szegált, bármi is történjék, nem szabad megmoccannia. A doktor lehúnyt a szemét, megnyomkodta a tarkóját, és engedelmesen biccentett. Odaát léptek, csusszantak, fém csendült, mint ha a Liu a kőre ejtette volna a trombitáját, majd hirtelen Giulianna éles hangon felsikoltott. Mit csinál? Megbolondult! Mit csinál? A következő hang Gino fájdalmas ordítása volt. Vigyázz! Giulianna, jaj! Valami csattant. Valaki végig vágodott a kövön, Giulianna felzökogott, majd amilyen gyorsan felbudjant belőle, olyan gyorsan el is halt az okogása. Ostobák, 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 hallottam Liu Szerab ingerült dörmégését. Ezerszer is ostobák. Magatoknak kerestitek a bajt. Meg nem mozduljon, mert megölöm a testvérét.
Giulianna!
Tegye le a fegyverét a padlóra, úgyni? Lépjen hátra kettőt, gyerünk! Mert kicsavarom a lány nyakát. Rendben van, most üljön le a földre, méghozzá törökülésben.
Törökülésben?
Csinálja? Ne kérdezze vissza. Mi történt magával, hogy úgy néz ki a képe, mintha hamburgert akartak volna sajtolni belőle? Rövid hallgatás következett. Biztos voltam benne, hogy Giuliana és Gino figyelmeztető pillantásokat váltanak egymással. Leo Szerábot azonban igazából aligha érdekelte Gino szegekkel vert képe. Léptek csosszantak, majd Giuliana ismét felkiáltott. Hagyja békén a karomat! Követelem, hogy engedjen el bennünket. Ha kimegyek innen, első dolgom lesz feljelenteni magát a rendőrségen. Most már azt sem hiszem el, hogy nem maga támadt rá a szerencsétlen szerzetesre. Vegye tudomás! Jaj! Tompa pufanás hallatszott, amiből arra következtettem, hogy Giulianát is letaszította a kőre. Ülj a magas törökölésbe, gyerünk! A testvére mellé, mert megölöm. Nem teheti meg, hogy... Dehogy nem tehetem meg, és meg is fogom tenni. Beleavatkoztak a mazsong játszmámba. Gino alig, hanem ezekben a pillanatokban fogta fel, hogy halálosan komolyra fordult a dolog. Mindez ideig azt hihette, Mr. Liu valóban a barátját kereste az alagútban, a kínai, könyörtelen szavai azonban felnyitották a szemét. Mr. Liu, hallottam rémült, és most már sokkal szelidebb hangját. Sajnálom, hogy félreértettük egymást. Nekünk nincs semmi dolgunk önnel, és egyáltalán nem mohajtunk beleavatkozni a dolgába. Ha elenged bennünket, ünnepélyesen megígérjük, mindent elfelejtünk, ami itt történt. Ha akarja, meg is esküszünk rá. Csak a saját nevedben beszélj, Gino, csattant fel Giulianna. Ez az állat a karomat csavargatta, és még most is arra kényszerít. Kus, te szerencsétlen! A beállott néhány másodperces csöndből arra következtettem, Giulianna is kezdi megérteni, aligha nem lebecsült a rájuk leselkedő veszély nagyságát. Helyes, hallottam Liu zsörtölődését. Tehát, mit kerestek ide lent a föld alatt?
Az ördög italát,
mondta remegő hangon Gino.
Mit?
Egy folyadékot, amely farkassá változtatja az embert. Liu Szerab ekkor felnevetett, éles, magas hangon, mintha a trombitája szólt volna.
Farkassá, miért nem tigrissé?
Tigrissé, nyögte Gino, igazán nem tudom.
Én már régóta ismerem ezt az italt, mondta nyugodt, de határozott hangon a tibeti.
Amiről arra következtettem, csak azért beszél, hogy elterelje vele a figyelmüket.
Úgy hívják, hogy rizspálinka, tökéletesen alkalmas rá, hogy állattá tegye az embert. Néha oroszlánná, tigrissé, vagy akár farkassá, de leggyakorabban majmot, disznót, vagy patkány csinál belőle.
Félreértett, Mr. Liu. Itt valami egészen másról van szó. Ha elenged bennünket, felajánlom, nézzen a szemembe.
Miért?
Ön is, kisasszony,